az Ügyvédmarketing, a ProLawyer podcastja Dr. Bende Mátéval. Minden, ami ügyvédi PR, marketing és kommunikáció.
Ez az Ügyvédmarketing podcast következő adása, én Bende Máté vagyok, üdvözlök mindenkit. Tudjátok, a jogi fórumon egy nappal korábban hallgatható az összes podcastunk a megjelenés előtt, úgyhogy keressétek a jogi fórumon a következő adást. Két szolgálati bejelentést kell még tennem gyorsan, mind a kettő örömhír. Az egyik az, hogy a podcastunk döntős lett a Kamera Hungária versenyen edukációs kategóriában a podcastok között. Nem nyertünk, de a döntőbe bekerültünk, és szerintem ez is egy elég nagy eredmény egy ilyen témájú podcasttal kapcsolatban. A másik örömhír pedig, hogy túl vagyunk az 5000 letöltésen, úgyhogy ezt köszönöm minden hallgatónak, és ne felejtsétek el, hogy Spotify-on már lehet értékelni a podcastokat, úgyhogy kérlek tegyétek meg, hogyha Spotify-on hallgatjátok és tetszik, akkor egy 5 csillagot, vagy ahány csillagra értékelitek, tegyétek meg. Egyébként pont a héten lett a leghallgatottabb magyar marketing témájú podcast, az Ügyvéd Marketing Podcast, úgyhogy ezt is nagyon köszönöm. A mostani adás kicsit rendhagyó lesz, mivel nem egy hagyományos podcast beszélgetés, hanem egy kerekasztal beszélgetésnek a felvétele, ami a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Karán zajlott az Infokommunikációs Jogi Tanszék szervezésében. A témája pedig az ügyvédek a közösségi médiában volt. A moderátor dr. Szalai Anita, a Szalai Legál ügyvédje, a vendégek pedig dr. Gerhard Kotrocó Ágnes, a GK ügyvédi iroda ügyvédje, Kopány Olivér, a KMPLO ügyvédje, dr. Kovács Krisztián, szintén ügyvéd, és dr. Fügedi Szilvia, aki amellett, hogy ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnök helyettese. Ő a kamarai szempontokat ismertette a kerekasztal beszélgetés során. Továbbá jó magam is részt vettem. A minőségért elnézést kérek előre is, nem tökéletes körülmények között rögzítettük, egy nagy előadóban közönség előtt. Ettől függetlenül szerintem élvezhető és nagyon élvezetes beszélgetés volt. Akit részletesebben érdekel a téma, annak ajánlom a korábbi ügyvéd podcast adásokat, ahol két alkalommal is beszélgettem kamarai vezetőkkel az ügyvédi marketing hazai szabályozásáról, de Kopány Olivérrel és Kovács Krisztiánnal egy-egy külön adás is megtalálható az archívumban. Jó szórakozást kívánok!
Ügyvéd Marketing Podcast. Hallgasson ránk!
Igen, rendhagyó lesz ez a kerekasztal beszélgetés, mert azt elárulhatjuk, hogy még mi sem találkoztunk ilyen körben, tehát többen most mutatkoztunk be egymásnak, de mindannyian ismerjük egymást a közösségi médiában legalább. És akkor itt köszönhetem a körünkben a Budapesti Ügyvédi Kamara elnök helyettesi dr. Fügedi Szilviát, Gerhard Kotrocó Ágnes ül mellette a Gerhard Kotrocó Ügyvédi Iroda képviseletében, akinek az a különlegessége, hogy televíziós riporterként ilyen képességek is segítik a marketingben. Kovács Krisztián ügyvéd kollégám, aki egyetemi oktató is egyébként a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, abban különleges, és abban tudja neked segíteni, hogy már igen korán ügyvédjelölt korában elkezdte az ügyvédi személyes brandjének az építését, és itt a jobbomon pedig Kopány Olivér ül, aki a KMPLO ügyvédirodából az amerikai marketinggel tudja összehasonlítani a magyar ügyvédek közösségi médiás jelenlétét, illetve arról fog beszámolni, hogy egy ügyvédi iroda életében mit jelent az ügyvédmarketing, illetve a kollégák személyes brandépítése. És mindannyian ismerjük Bende Mátét, azért, mert ügyvédmarketingben azt gondolom, hogy megkerülhetetlen. Ő jogász és PR és marketing szakember egy szemében, és tulajdonképpen az egyetlen specializált tanácsadó irodát vezeti, tehát mindannyiunk számára irányadóak tudnak lenni az ő tapasztalataik, és arra vállalkoztunk ebben a körben, hogy megosztjuk a tapasztalatainkat egymással és önökkel is, és gyakorlati tudást fogunk átadni az ügyvédi személyes brand építésben, és adott esetben néha egy kicsit vitatkozunk is, de hogyha jól csináljuk a dolgunkat, akkor lehet, hogy egymás számára is úgy fogunk felállni, hogy mindenki többet tud arról, hogy hogyan érdemes ügyvédi brandet építeni, úgyhogy akkor vágjunk is bele. Elsőként én Krisztiánnal kezdeném, mert a hallgatókhoz mégiscsak az ő tevékenysége állhat a legközelebb, hogy milyen korán érdemes kezdeni, illetve tegeződünk természetesen így kollégák. Milyen korán kell tudni egyáltalán, hogy ügyvédi brandet szeretne az ember építeni? És akkor adom a mikrofon.
Köszönöm szépen, üdvözlök én is mindenkit. Alapvetően minél korábban érdemes nyilván ezt elkezdeni. Nem árt, hogy az ember addigra már legalább joghallgatóként azért részt vesz a vérkeringésbe, viszonylag kevés kazánkovás láttam, aki véri dendet kezdett építeni, bár kizárva nyilván nincsen. Ennek van technikai oldala is. Többször felmerül majd szerintem a mai alkalommal is, hogy nyilván itt üzemeltetni ildi kellene valamilyen honlapot, meg egyéb közösségi médiás jelenlétet is. A honlapokat leginkább pedig alapvetően Google helyezéssel lehet mérni, mint marketing erő, mert hogyha pénzért külön nem hirdetik, akkor nyilván a találati listában az kell, hogy jó legyen felépítve egyrészt az oldal, másrészt pedig a Google-nek az algoritmusa az nagyon sok egyéb szempontot is figyelembe vesz, amik közül az egyik, hogy milyen régi ez a domain, ami regisztrálva van. Tehát az nem egy buta dolog egyébként, ha már akár joghallgatóként az ember lefoglalja a saját doménjét, amit majd később szeretne ügyvédként hasznosítani. Legfeljebb kidobott az ablakon évi 2-3 ezer forintot, tényleg elhanyagolható annak a költsége, amit a domain fenntartást akar. És egyébként az arra honlapra bármit is fel lehet tenni, tehát hogyha valaki végül a macskás videóknál költ ki, igazából arra is tökéletes tud lenni, fel lehet bármire használni ezt az oldalt. Én azt mondom mindenkinek, hogy minél korábban, ami a legjobb volt szerintem abban, hogy korán kezdtem, hogy ugye nálunk az alapító dékán, az Linszky János professzor úr azt mondta a fiatal, egyébként tudományos életben dolgozó jogászokról, hogy aki fiatalon sokat publikál, az később sokat szégyenkezik. Ilyen fiatalon még több a világ megváltó gondolat, mint amennyi megalapozottan tehető. És ez igaz egyébként a netes, hát mondjuk talán egy kicsit túlozva, hogy publikációkra, tehát amit az internetre kezdőként kiírunk, azon 2-3 évvel később már valószínűleg csak mosolygunk, hiszen az elején még nincs meg az a rutin, ami az íráshoz kell, hogy közérthető legyen, de mégis legyen tartalma, hogyha valaki ezt az irányt választja. Tehát ennyiből is a sokkal jobb ezeket a szánypróbálgatásokat akkor megejteni, amikor még annyira sokan nem figyelik, tehát a rutin az ki tud alakulni. Ugyanúgy, ahogy nyilván mondjuk ügyvédjelöltként is érdemes már eljárni peres tárgyalásokra, mert nem biztos, hogy 400 milliós perrel kell kezdeni ügyvédként. Jó az, hogyha az ember korábban volt akár birtokvédelem, akár kisebb jelentőségű perekben is. Tehát alapvetően az én tanácsom az ez lenne az ügyvédjelöltnek is.
Mire kell vigyázni? Mert nyilván a szabályozás is kiterjed arra, hogy hogyan kommunikálhat egy ügyvédjelölt, vagy esetleg egy hallgató. Nagyon könnyen leügyvédurazzák ugye a követők az embert. Hogyan lehet szabályszerűen ügyvédjelöltként, vagy még fiatalabbként folytatni egy marketing tevékenységet?
Hát elsősorban a kamarára kell vigyázni, ugye? De ez teljesen komoly, tehát attól azért óvaintenék mindenkit, hogy megpróbálja elmismásolni, hogy most akkor ő ügyvéd, nem ügyvéd, talán egy két hete derült ki vidéki, egyébként jogi tanulmányokat folytató hölgyről, hogy hát ő elkezdte magát ügyvédnek nevezni, és a büntetőeljárás már folyamatban van vele szemben. Tehát ilyen zugírászat és hasonló tevékenységeket azokat kerülni kell. Én amikor elkezdtem ezt csinálni, akkor egy idő után nyilván a dolgoknak a szerencsés együttállása volt, azért megjelent a sajtónak egy-egy képviselője, és szerettek volna megkérdezni dolgokról, így nyilván komoly szerepe volt annak, hogy emellett én oktattam is, tehát valamilyen elméleti megalapozottságot már a státuszból eredően talán számíthattak a gondolatok tekintetében. De mindig nagyon figyeltem arra, hogy egyértelmű legyen, hogy amikor ügyvédjelölt voltam, akkor ügyvédjelöltként hivatkozzanak rám, amikor még az sem voltam, akkor pedig mint jogász, hiszen ez igaz volt joghallgatóként, ami nem kerestek. Nyilván okkal nem biztos, hogy a joghallgatóktól várják a jogkérdésekre alapvetően ezeket a válaszokat. Tehát az fontos, hogy mindig egyértelmű legyen, hogy aki kommunikál, az kicsoda, ki áll mögötte, és ennek megfelelően tud szerintem hitelesen kommunikálni. Most nyilvánvalóan nem lett volna hiteles, amellett, hogy igaz se lett volna, hogyha én ügyvédként adok tippeket, tanácsokat, vagy bármilyen más iránymutatás másoknak. Megkérdeztek olyan jogkérdésekről, többnyire, amik vagy nehezen érthetők, vagy kevesen foglalkoznak vele. Tehát azért egy adásvételről könnyű valakit megkérdezni, de amikor kartel miatti kártérítési igények merültek fel, hát ez nem olyan, hogy az ember megpörget egy döglött macskát elhajítja, és akkor egy olyan ügyvédet talál el, aki ilyennel foglalkozik. Tehát benne voltam abban az 5-10 ügyvédben, aki ilyennel foglalkozik. Nyilván, ha mással foglalkoztam volna, akkor vagy mással keresnek meg, vagy semmivel. Tehát úgymond ez egy oktató, szerintem ezt még használhatom, ezt a szót, hogy szexi témákat kell választani, és akkor működik a kémia, nem csak a párkapcsolatban, hanem a üzleti és az egyéb életben is.
Köszönöm. Picit kisebbre terveztem, de már is érintettük egyébként a kamarai szabályozást is, tehát a egész végig egyébként ez az egyensúly végig fog vonulni a beszélgetésünkben, hiszen itt nagyon fontos, hogy az ügyvédi marketing egy reklámtevékenység tulajdonképpen, és az nyilván egyrészt a reklám törvény szerinti korlátok között is, amikről akár már mi is beszéltünk a hallgatókkal, szabadon folytatható. Tehát ennyiben az ügyvéd, egyéni ügyvéd, az ügyvédi iroda is egy vállalkozás, de ugye speciális szabályok is vonatkoznak ránk, amiatt, hogy az ügyvédi hivatást is védeni kell. Tehát nyilván a kamarának a dolga, hogy egyensúlyozzon itt nyilván az ügyvédek közötti gazdasági verseny ösztönzés és az ezt támogató reklámok tevékenység segítése és az ügyvédi méltóság megőrzése között. És az ügyvédi titoktartás is, tehát már is szóba került az, hogy akár, hogyha egy Facebook oldalt is üzemeltetünk, akár ügyvédjelöltként is, hát a követők is gyakran konkrét jogi tanácsokra is vágynak. Megkaphatják-e ezt? Ezt akkor kérdezem most Szilviától.
Bevallom őszintén, hogy erre a részére annyira erősen nem készültem rá, de azt tudniuk kell, hogy az előző ügyvédi törvény, tehát a 18 előtti ügyvédi törvény, az gyakorlatilag nem nagyon engedett reklámtevékenységet az ügyvédeknek. Most az UTT-i hatályba lépése óta lehetőség van, de ennek a részlet szabályait az ügyvédi hivatás etikai szabályai szabályozzák, tehát 2018 óta vannak olyan részletszabályok, amelyek elmondják azt, hogy a reklám törvényhez képest milyen szigorításokat tesz a Magyar Ügyvédi Kamara, tehát az ügyvédi hivatásrend gyakorlóinak milyen szabályok szerint kell megfelelni ahhoz, hogy megfelelő reklámtevékenységet folytassanak, és itt azért tettem hozzá az Anitához azt, hogy titoktartási kötelezettség, mert ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát az, hogy nyilván jó ízű lenne, és kellemes, hogyha a mi szakmai sikereinket belekiálthatnánk a nagyvilágba, és mennyivel jobb lenne a helyzet, hogyha megnyertem a pert, és azt úgy, nem, úgy bele az Instagramba, hogy nyertem ma egy pert, és akkor ott állok a törvényszék előtt. Na, hát szóval az ügyvédi titok az egy nagyon-nagyon szent dolog, és arra nagyon-nagyon kell vigyáznunk, és emellett elvárjuk azt, hogy az ügyvédi hivatásnak a méltósága ne sérüljön. Tehát amikor majd ügyvédként vagy ügyvédjelöltként a marketing útjára lépnek, azért ezeket, hogy nem, ez legyen a zsinórmérték. A jó ízlés, hogyha szabad ilyet mondanom, akkor legyen az önök vezetője, de nem erre kérdeztél el, hanem
konkrét jogi tanácsot.
A konkrét jogi, hát nem. És erre nagyon-nagyon vigyázunk, de az Ági, aki egyébként én inkább, mint a kamara tisztségviselője vagyok itt, és nem foglalkozom az ügyvéd marketinggel, a saját ügyvédirodám marketingével, de Instagramozom, és nekem is rengeteg követőm van. De látom, amit az Ági csinál, és ő például nagyon kínosan ügyel arra, hogy minden alkalommal a videóiban megemlítse azt, hogy ez konkrét tanácsadásnak nem minősül. Tehát ő általánosságban beszélhet az ügyvéd témákról, de konkrét ügyvéd tanácsot nem adhat. És hogyha belegondolnak, akkor ennek az a másik oldala, hogy ha ő egy konkrét tanácsot ad, tehát valakinek azt mondja, hogy ezt így és így, és utána Manci néni azt leképezi saját magára, és utána bead egy panaszt a kamerába, és azt mondja, hogy mert a... De hát az ügyvédnő is azt mondta az Instagramon, hogy nekem ebben a hagyatéki eljárásban majd nem kell fizetnem a közjegyzői díjat, akkor hogy már mi kényszerülünk arra, hogy magyarázkodjunk. Tehát ez egy nagyon fontos szabály, hogy konkrét jogi tanácsot nem adunk ezeken a marketing felületeken. Olyan ügyesen kell forgolódnunk, ugye, mint hogy azt mondják, hogy aki molnárok közt forgolódik, annak listás lesz a ruhája, tehát úgy kell ezen a média területen is forgolódni, hogy azért okos lányként, hogy mondani is, meg nem is. Tehát igazából fel kell villantanunk azt a specialitást, amire képesek vagyunk, és valamilyen egyediséget nyilván mellé kell tenni, majd a Máté biztos mondja, mert én ezeket ilyen teljesen ilyen autodidakta módon látom, mert nyilván az, amiért engem ide meghívtak, hogy mi igazából a kamaraként az elmúlt évben megpróbáltunk egy olyan marketing kampányba kezdeni, ami az ügyvédség általános társadalmi megítélését egy picit. Nem tudom, hogy önök látták-e, vagy volt-e valaki, aki a jogos a kérdés kampányt látta. Több mint 2 millió volt például a Facebookon a kattintás, tehát erre a témára, és mi ott például kifejezetten ilyen kommunikációs eszközökkel törekedtünk arra, hogy egy kicsit a jogtudatosságot fejlesszük, mert hogy szerintem minden média megjelenésnek, meg minden ügyvédi PR-nak, meg brandépítésnek most szerintem ma Magyarországon az az alapja, hogy a jogtudatosság fejlesztése. Tehát amíg nem ismerik fel az, a jogkeresők azt, hogy nekik jogi segítségre van szükségük, addig mi árulhatjuk a gyékényen a portékánkat. Tehát először valahogy az igényt kellene. És akkor az, hogy erre a farvízre esetleg még azt is feltesszük, hogy mondjuk az ügyvédség társadalmi megítélésén egy picit cicomázzunk, az szerintem már ilyen nagyon kellemes mellékhatás.
Köszönöm. Igen, szerintem térjünk vissza az elejére, hogy Krisztián említette, hogy a honlapunk lehet már akár hallgatóként vagy ügyvédjelöltként. Hát mik a marketing eszközök? Ugye lehet egy honlap, de közösségi médiáról beszélünk ma elsősorban, tehát jelen lehetünk Facebookon lehet oldalunk, indíthatunk egy csoportot, LinkedIn-en is jelen lehetünk, Instagramon, sőt TikTokon is. Hol kezdjük, hol érdemes leginkább jelen lenni?
Köszönöm a meghívást először is. Én is a Károlyban jártam, és itt szereztem a jogi diplomámat, úgyhogy nekem nagyon jó érzés volt ide visszajönni, és látni a teremnek, hát ebben a teremben írtam a felvételimet. Ennyit magamról. Mindig oda kell menni, ahol az ügyfél van. Tehát, hogyha most csak a közösségi médiáról beszélünk, akkor mindig úgy alakítjuk ki a kommunikációs tervet. Először megnézzük, hogy mit akarunk mondani. Azt akarjuk mondani, hogy mi vagyunk egy ügyvédek Szegeden, vagy azt akarjuk mondani, hogy mi vagyunk Budapesten a legjobb GDPR-os ügyvéd, vagy azt akarjuk mondani, hogy mi pozícionáljuk magunkat a startupos ügyvéddé. Akkor meg kell nézni, hogyha mondjuk mi startupos ügyvédek akarunk lenni, és értünk azokhoz a licenszerződésekhez, értünk egy kicsit az internethez, értünk egy kicsit a szoftver licenszerződésekhez, akkor tudjuk, hogy kik azok a startupok, akiket meg akarunk célozni. Ők hol olvasgatnak, mit olvasgatnak. Hozzárakjuk a csatornákat, ez lehet közösségi média, saját honlap, hírlevél vagy sajtó, és utána elkezdjük ott az üzeneteket elmondani. Hogyha mi a szélesebb körnek szólunk például, azt mondjuk, hogy ingatlan adásvétel, ami nagyon sok embert érint, akkor olyan csatornát választunk, amit sokan néznek, hogyha fiatalosakat akarunk csinálni, akkor nyilván az Instagramot, hogyha most már a Facebookot tart, hogy már a középkorúakat akarjuk elérni, akkor Facebook, hogyha nagyon fiatalokat, vagy akár, hogyha ügyvédiroda vagyunk, és fiatalokat akarunk megszólítani, akkor nyugodtan mehet a TikTok. Van már egy-két ügyvédiroda, aki fel van a TikTokon, magyar ügyvédiroda, és jól csinálják. Meg kell nézni, hogy mi az, ami rezonál, amivel mi is önazonosak vagyunk. Tehát az egyből kiderül, hogyha nekünk nem komfortos TikTok videókat csinálni, mert feszengünk, és próbáljuk leutánozni, hogy ott mit csinálnak, és hogy ügyvédek elkezdenek táncolni, meg az kellemetlen lesz. Hogyha Instagramon nem érezzük jól magunkat, hogy csinálunk magunkról, két hetente, vagy hetente, vagy három napon a selfie, akkor az látszani fog, és hogyha csak lefényképezzük mindig a justícia szobrot az irodánkban, meg a bíróságnak a kapuját, ahol éppen állunk, akkor az senkit nem fog érdekelni, és nem lesz belőle követő. Abból lesz követő, hogyha érdekes tanácsokat osztunk meg, elmondjuk, hogy mi mihez értünk, akár példákon keresztül, nyilván aki akarja, az figyelembe veszi a kamarának a szabályozását. Igazából azzal sincs semmi probléma, hogy én el akarom mondani, hogy én nyertem egy pert, mert hogyha feloldoznak engem az ügyvédet a titoktartásról, akkor ő kirakhatja óriás
magában is.
Egyedül honlapra nem írhatja ki. Tehát a szabályozás azt mondja, hogy a honlapra nem szabad írni az ügyfél nevét, de óriás plakátra vagy a repülő farkára kiírhatom bármikor. Úgyhogy ez egy ilyen kis hiányosság, viszont a közösségi médiát úgy kell használni, mint a honlapot. Tehát elvileg nem nevezhető meg a honlapon ügyfél, ugyanúgy nem nevezhető meg a Facebookon, LinkedIn-en, Instagramon sem. Ezt nem mindenki tartja be. De hát ez egy másik kérdés.
Tök jó, hogy a szimbólumokat említetted, mert mi ugye a beszélgetés előtt pont szóba hoztuk ezt, hogy biztos, hogy lesz köztünk egy kis nézeteltérés vagy ízlésbeli különbség, hogy ki konzervatívan, ki pedig modernnek érzi inkább az ügyvédi felfogást, vagy az ügyvédi hivatásnak a prezentálását. Az mindig egy nagyon érdekes kérdés, hogy justícia szobrok mellett kell-e ülnünk, vagy pedig ér modern ügyvédnek lenni, ér inkább a 2022-ben az elektronikus eljárásokra, ami egyébként működik, és kifejezetten használatos és jók benne az ügyvédek, de hogy milyen az ügyvédi hivatás brandépítése, mit van-e igény az ügyfeleknek ezekre a szimbólumokra, inkább konzervatívan közelítsük meg, vagy inkább modernen. Én egyébként bevallom, hogy Instagramon egyszer is nem volt reprezentatív a kutatásom, de egy sztoriban kitettem kérdésként, hogy kell-e justícia, és akkor meglepő eredmény, számomra meglepő eredmény született. Képzétek el, 50-50%. Tehát ezért elég sok válasz érkezett, és számomra is az esett le, hogy körülbelül ugyanannyian várják a nagyon hagyományos, konzervatív ügyvédi imást, mint ahányan modernebb szerepkörben szeretnék látni az ügyvédet. És akkor Szilviának már is van egy hozzáfőzni valója.
Ez csak azért hátra szeretik a sztorikat, hogy van a kamarának minden évben egy napja, az úgynevezett pro bono nap, amikor ingyenes tanácsokat, jogi tanácsot adunk ügyfeleknek, és a tavalyi év folyamán történt az meg, hogy ott az egyik bácsi picit akadékoskodott, és amikor odalépne hozzá, azt mondták, nekem egy miniszoknyás ügyvéd ne beszéljen. Tehát, hogy Igen. Van ma még Magyarországon egy olyan társadalmi elvárás, hogy az ügyvéd az keményített fehér ingben, öltönyben, nyakkendőben üljön egy pazi magas íróasztal mögött, és hogy neki az az ügyvéd. Tehát aki miniszoknyában van, az nem. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és nem biztos, hogy ez a vonal feltétlenül ahhoz igazodik, hogy ki hány éves. Tehát nem feltétlenül az ügyfélnek az életkorához, hanem ahhoz, hogy milyen sztereotípiákat kapcsol az ügyvédséghez. Tehát amikor tavaly mi ebben a brandépítésben belekezdtünk, akkor előtt egy kutatócéggel megkutattuk azt, hogy milyen a magyar ügyvédség társadalmi megítélése. És nagyon érdekes, hogy mi az, ami te evidencia volt. Például az, hogy ügyvédi intelligens tájékozott, hogy a jogszabályok sűrűjében abszolút eligazodik, az mondjuk nekik evidens volt. De például, hogy mi motiválja arra, hogy ügyvéd legyen, ott már nagyon érdekes dolgok voltak. És ott már bejött egy csomó olyan sztereotípia, amit mondjuk lehet, hogy az amerikai filmek indukáltak. Uh-huh. De nem feltétlenül a személyes tapasztalatok, hanem hogy hát nyilván az amerikai filmeket azzal lehet eladni, hogy ezért az ügyvéd az csak a pénzre megy rá.
Akkor van, akit meg tudom kérdezni erről is, szerencsére. Oliver, mennyire látod a magyar ügyvédek marketing tevékenységek között és az amerikai között a különbséget? Tehát mi a legszembetűnőbb neked, illetve ott mennyire kell a justícia hozzá? Erre tökre kíváncsi vagyok.
Elnézést kérek öltözékem miatt. Kamarától. De igen, ez egy jó kérdés. Igazából teljesen attól függ, hogy nézzük, hogy ki mivel foglalkozik, milyen irodákról beszélünk. Én karrieremet Washingtonban kezdtem, ott egy körülbelül most már 1000 ügyvédes irodánál, és ott a marketing meg teljesen más. Szóval ott Instagram végül is van, Facebook is van, meg LinkedIn is van, de semmi informatív nincs rajta, csak ilyen képek, amin szép dizájnok vannak, és egy nagyon kicsi üzenet. Úgyhogy ez így körülbelül ennyi. De persze utána látjuk a kártérítés ügyvédeket, akiről gondolom láttunk már plakátokat, ilyen amerikai plakátokat, meg hogy baleseted van, akkor ezt a számot hívd, és amikor Amerikában mész egy úton, akkor ez körülbelül minden harmadik plakáton ez van, mert persze az ügyvéd nem mehet oda valakinek, akinek ott volt egy baleset, és azt mondja, hogy itt van a kártyám, de hogyha minden harmadik plakáton ezt látja valaki, akkor lesz egy baleset, kinéz, és akkor azonnal azt a számot fogja hívni. Úgyhogy igen, ez teljesen más. Az ügyfél megnevezés az azt gondolom, hogy én a magyar szabályokat nem értem annyira, de Amerikában igazából, hogyha egy ügyfél azt mondja, hogy nyugodtan használhat a nevemet, amire akarod, akkor ezt használhatják, ahol akarják, ahogy szeretnék, teljesen mindegy. Itt meg még mindig egy kicsit eltérés, nem értem annyira, mert van, ahol felteszik az ügyfélkörüket a weboldalra, van, ahol nem, és nem tudom, hogy ennek mi az oka, de például ez az egy dolog, amivel szembesülök elég sokszor, hogy fent vannak az ügyfelek, és akkor van, ahol nincs. Amerikában általában sehol nincs fent, hogy kik az ügyfelek, csak abból látszik, hogy kirakják, hogy nyertünk egy ilyen pert, és akkor ott van, hogy mit nyertek, kinek, ki ellen volt, és akkor ebből le lehet következtetni, hogy ki az ügyfélkör.
Igen, a honlapot illetően egyébként ilyen nagyon-nagyon klasszikus funkciók, amiket marketingesek minden honlapnál szinte kötelező elemként említenek, a mi oldalunkról hiányoznak, tehát az ügyvédi oldalakon jellemzően nem lehetnek számlálók, a sikerességre nézve jó, hát kérdés, hogy ezt most mennyire hiányoljuk, de nem lehetnek. az ugye az úgy korlátozva vagyunk a sikeres ügyeinknek, a sikeres képviseletünknek a megjelölésében, az ügyfelek megjelölésében is, akár a hírlevelezésben is korlátozva vagyunk. Ez nyilván, hogyha egy weboldalra akarunk akár közösségi médiás marketinget is építeni, akkor általában a marketing szakemberek kezét megköti. Tehát ezt így mondjuk, hogy kicsit nehezebb, tehát ezek elég erős korlátok, mert akkor így bedobjuk azt a kifejezést, hogy értékesítési piramis, vagy sales funnel, amit így nagyon szeretnek a marketingesek, ami úgy röviden igazából arról szól, ez egy teljesen bevett gyakorlat, igazából szolgáltatások esetében is, nyilván termékértékesítésnél elsősorban, hogy van egy úgynevezett csali termék, ott azért a GVH-nál azért az ingyenesség szabályozásánál oda kell figyelni, hogy mit mondunk ingyenesnek, és ezt hogyan kommunikáljuk, tehát ezt azért nem lehet akárhogyan, de általában egy ingyenes termék a csali termék, ez többnyire egy hírlevél feliratkozást ösztönöz, és akkor utána van egy viszonylag alacsonyabban árazott belépő termék, hogy aztán végigvezethessük az ügyfelet egy ügyfél melegítési útvonalon, úgymond. Tehát a lényeg az, hogyha a közösségi médiában marketingezünk, akkor bizalmat építünk. Ezeket az embereket nem ismerjük, és nem lehet egyből a nagyértékű megbízásra bizalmat kapni. De ugye itt számos korlát van. Ez mondjuk mennyire korlátozó egyébként egy marketing stratégia építésnél?
Nyilván korlátozó, mennyire betartják. Csináltuk egy kutatást, top 50 irodából Magyarországon, 25 szegi meg azt a szabályozást, hogy nem nevezheti meg az ügyfelét a honlapon, közösségi média oldalán, vagy bármi hasonló felületen. Tehát a fele a legnagyobb irodák is megszegik, nem azért, mert meg akarják szedni, hanem ez az életszerű. Tehát azzal, hogy ők bekerültek az újságba, hogy részt vettek, nem tudom, eladták a Westendet, és segítettek eladni a Westendet, és ezt ők kiírják a LinkedIn-re, nem írják ki a honlapra, ők kiírják a LinkedIn-re, hogy nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy segíthettünk ügyfelünknek az akármilyen ZRT-nek megvenni a Westendet, és nagyon jó volt, és reméljük máshogy is dolgozhatunk együtt. Ezzel megsértették a kamarai szabályozást, mert a LinkedIn olyan minősítés alá esik, mint a honlap. Ez nyilván korlátozza a marketinget. De közösségi médiáról szerintem fontosabb elmondani, hogy annak két funkciója van. Nem csak az értékesítés, hanem a márkaépítés. És simán lehet úgy használni ügyvédként a Facebookot, a LinkedIn-t, az Instagramot, hogy nem akarnak értékesíteni, hanem csak brandet akarnak építeni. Mert az a lényege, és szerintem erre sokkal inkább való és sokkal jobban lehet használni, hogy bizalmat építsünk magunkkal szembe, és eszébe jussunk a potenciális ügyfélnek, hogyha egy olyan ügye lesz, amiben mi pozícionáltuk magunkat. Tehát, hogyha mi ingatlanos ügyvédként pozícionáljuk magunkat Békés Csabán, és van egy ilyen lokális oldalunk, Facebook oldalunk, vagy Instagramunk, vagy egy megyei ügyvédnek pozíciónak magunkat. Azért mondom ezt, mert sokkal könnyebb a vidéki ügyvédeknek ezzel, mert nem 6000 ügyvéddel küzdenek, mint Budapesten, hanem a kamarájukban 2-3-400 ügyvéddel. És hogyha ide el tudják hinteni ezt az információt, és folyamatosan tudnak megfelelő minőségű anyagot prezentálni, akkor ott lesznek az emberek fejében, és nem kell hirdetniük be ahhoz, hogy oda menjenek, hanem hogyha akár ajánlás alapján kapnak egy ügyfelet, akkor az ügyfél úgyse fogja őket ellenőrizni, beírja a nevét, vagy pedig már eleve emlékezni fog a nevére az Instagramról, a Facebookról, hogy ő milyen jó tanácsokat adott, milyen jó elemzéseket adott arról, emlékeztette arra, hogy most SEO bevallás van, ne feledkezzünk az 1%-ról, emlékeztetett arra, hogy most valamilyen határidő közeleg, vagy mit csinálhatunk a e-bev oldalon. Szóval bármi, ami hasznos, és hasznos volt az ügyfélnek, az utána pozitív lesz, és az ügyvédválasztás során ezek mind egymásra rakodnak, és ebből a kis elemekből alakul ki az ügyvédválasztás. Nem azért, mert a Facebookon ott lesz egy hirdetés, hogy ingatlan adásvétel most csak 50 000 forint, arra nem fog jönni ügyfél. Arra, hogyha ingatlanos ügyekről, problémákról, megoldásokról ír egy éven át, abból sokkal inkább lesz egy ügyfélkör.
Viszont ezt pont lehet korán kezdeni, tehát hogy akkor itt nagyon az idejében vagyunk, tehát akkor arról beszélünk, hogy nem csak a korlátozás miatt, én magam egyébként, hogyha egy picit a moderátori szerepből kiléphetek a saját tapasztalattal, én is azt vettem észre, hogy igazából a klasszikus értékesítési csatornát felépíteni nehéz, és ebből a szempontból valóban speciális az ügyvédi tevékenység, és leginkább bizalmat építeni lehet, és nagyon-nagyon sok edukáció, és nagyon-nagyon sokszor kell megmutatni magunkat, illetve a szakértelmünket, És egy nagyon nagy része annak, amit csinálunk, és itt biztosan összeér az ügyvédi kamarának a kampányával, ezt hangsúlyozom, hogy amit mi csinálunk, annak is a nagyon nagy része a jogtudatosság növelése. Tehát én nagyon sokszor azt éreztem, hogy mondjuk ha a marketing tevékenységem ennyi, akkor abból ennyit, teljesen biztos, hogy azzal töltök, hogy arról edukálom valahogy a közönségemet, hogy egyáltalán milyen esetekben és miért fontos ügyvédhez fordulni. És ez egy nagyon nehéz és fáradtságos tevékenység, de lehet, hogy vannak skillek, amik segítenek minket benne. Van valaki, akinek van egy előnye köztünk, hogy a kamerához igen csak hozzá van szokva. Ági, téged mennyire segít a marketing tevékenységedben, hogy tudsz közönséghez szólni, ismered a nyelvet, amivel nagy tömegekhez lehet elérni, és akár ismersz jó formátumokat is a televíziózásból.
Köszönöm szépen! Én is nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. Igazából én valóban én márkát építek, ahogy a Máté mondta, a social media platformokon. Három ilyenem vagyok jelen, és a streamen, a YouTube-on vannak fent elég rendezetlenül egyébként is elítélhető módon kis videóim. A többi platformon időnként statikus, olykor pedig kis videós posztokban szoktam bejelentkezni. Nekem a könyvelő mondott egy érdekeset, amire azért én így felkaptam a fejem, hogy mikor megyünk ügyvédhez, és azt mondja, hogy az ügyvéd az olyan, mint a fogorvos. Hogy így mindenki kicsit fél tőle, nem akarunk menni hozzá, de azért időnként muszáj. És én nagyon hiszek a prevencióban, ezért az edukatív tartalmaim nagy része azt szolgálja, hogy mik azok az élethelyzetek, amikor nagy valószínűséggel így egy ilyen kis lámpának fel kellene gyulladni, mondjuk mielőtt aláírok egy vételi ajánlatot egy ingatlan ügyben, mert az úgysem szerződés még, hogy hopp, lehet, hogy ezt érdemes lenne megnézetni egy ügyvéddel. Nyilván nem tudok én sem direkt módon jogi tanácsot adni, nem értékesítek soha se szolgáltatás, se terméket ezeken a platformokon. Az én célom az, hogy részben az ügyvédi hivatást tegyem vonzóvá, és azt gondolom, hogy ezt a legkönnyebben úgy tudom megtenni, hogyha szenvedélyesen beszélek arról a dologról, ami a hivatásom. Én azt szeretném átadni a videóimban, két jogterülettel foglalkozom főként, öröklési joggal és végrehajtásokkal, hogy ezeken a területeken mik azok a tendenciák, amik számomra érdekesek, és hogyha megnézem, hogy kik képezik a célcsoportomat, akkor ezek jellemzően nem kollégák. Tehát én azokhoz az emberekhez szeretnék szólni, akik nem jogvégzettek. És a trükk az az, hogy jogi fogalmakat kell laikusok számára közérthetővé tenni úgy, hogy az ugyanazt jelentse. Tehát, hogy ne legyen zavar a csatornában, és egy szűkebb, egy egyszerűsített információ az ne vesszen el. Én két dolgot teszek még, mert időnként én követem a Máté munkásságát, és én is műsorvezetője vagyok az Ügyvéd Podcastnak. És igazából beszélek időnként marketing szakemberekkel arról, hogy mi az ideális arány, és melyik platformon. És erről azt gondolom, hogy a Mátét érdemes kérdezni, mert hogy például a LinkedIn-re dolgozni megyünk, tehát az az a fórum, ahova mondjuk mindenki jellemzően vezérigazgatók és ügyvezetők vannak ott jelen, és mindenki szakmai tartalmakat oszt meg. Most a Facebookon korántsem ez a helyzet, és ott igazából igénylik a magánéletet, és nekem egy marketinges, sőt egy hálózatépítő, nagyon elismert szakember azt mondta, hogy 80% magánélet, 20% munka. Ez az az arány, amit kényelmesen elviselnek az emberek. Most én nem szeretnék 80% magánéletet megosztani, tehát az én esetemben ez körülbelül 50-50%, és a magánéletben két területet választottam, mert nyilván a magánélet az intimitás, tehát én nem szeretnék családi vacsorákról, vagy a gyerekeimről tartalmakat megosztani, hanem az én esetemben az egyik a sport. Én sportoló vagyok, ugyanúgy, mint a Szilvi, csak ő nálam sokkal komolyabban csinálja, mert ő szerintem talán ultrázol is. Én félmaratonig jutottam. Ehhez nagyon sok ember tud kapcsolódni. Ugye számunkra ügyvédként ez egy rendkívül stresszes hivatás, sokféleképpen lehet oldani a stresszt. Ennek számomra befogadható, kívánatos módja mondjuk az, hogy elmegyek mozogni, és ezt megosztom. Nagyon sok ember vagy szeretne, vagy valóban sportol valamit. A másik, az pedig szintén kapcsolódik valamennyire a hivatásnak a presztízséhez, az pedig társasági élet. Ezek olyan alkalmak, amik részben kamarai rendezvények, konferenciák, ügyvéd közülési estély,
kórus,
a Budapesti Ügyvédi Kamara kórusa, alt, szoprán, ahol mindketten részt veszünk. Mert én azt gondolom, hogy ha belegondolnak abba, hogy mondjuk mi az a kép, amit így egy ügyvédről látunk, akkor én azt gondolom, hogy érdemes pozitív üzeneteket közvetíteni, és azért van ennek a hivatásnak egy presztízse, és ehhez hozzátartozik az, hogy van kulturális fogyasztásunk, járunk színházba, megyünk hangversenyre, tagjai vagyunk néhány könyvtárnak, olvasunk könyveket, tudunk táncolni, nem biztos, hogy a TikTokon mutatjuk meg, de egy bába esetleg megmutathatjuk. Én 10 évig dolgoztam az RTL Klubnál, a hírigazgatóság számára készítettem műsorokat. Szerencsére előtte dolgoztam kisvárosi tévénél, és ezt nagyon kevesen látták. Az körülbelül egy olyan 3 év volt, amit, hogyha így visszanézek, akkor én magam is szörnyűködök nagyon jókat, de az első 2 év országos médiájában töltött időszakra sem mondanám, hogy nagyon büszke lehetek most. Én azt javaslom, hogy ha valaki szeretne videókkal foglalkozni, ma már nem kell annyira szépen beszélni. Én például évekig jártam beszédtanárhoz, abban az időben ez elvárás volt, ma már nem az, tehát ma már ez sokkal lazább. De a videózás lehet gyakorolni. Én azt javaslom, hogy közzététel nélkül érdemes ezt elkezdeni, úgy, hogy az ember gondol egy kicsit a retorikára is. Tehát akkor, amikor elindul egy beszéd, az én videóim általában 1-2 percesek, akkor annak van eleje, közepe, vége, és az egésznek van egy íve, tehát amikor elkezdem, és nem olvasom, fejből szoktam mondani, akkor már tudom, hogy honnan indulok, és hová szeretnék eljutni. Ami még fontos, nálunk az RTL-ben nagyon fontos volt a vizuális kódex, tehát az, hogy amit közvetíteni szeretnénk üzenetet, lehetőleg ne terelje semmi a figyelmet. Tehát például az én hajszínem az mondjuk az eredetihez nagyon közel áll, most már kicsit őszülök, ezért festetem, de ez barna. Nem hordok ilyen nagyon brutális kiegészítőket, mert elterelni a figyelmet a mondandómról, tehát hogyha én videót készítek, akkor ilyen viszonylag visszafogottabb öltözékben vagyok, és akkor úgy a beszéd az, ami hangsúlyos lesz. Nagyon fontos, hogy figyeljünk a fényviszonyokra. Kis dolognak tűnik, de le lehet tesztelni, hogyha mondjuk egy tripodra felrakja az ember mondjuk akár a telefonját, és így fordul egy 360 fokot, akkor nagyon jól meg tudja nézni, hogy akár egy természetes fényben mekkora különbség van abban, hogyha az a fény szemből érkezik, és mekkora különbség van abban, hogyha a hátam mögött világít, egyébként célszerű szemből, és az sem mindegy, hogy melyik napszak van. Tehát mondjuk ilyenkor nyáron délben biztos nem, hanem a reggeli órákban, vagy inkább este felé, de el lehet gondolkodni azon is, hogy az ember mesterséges világítást használ. Tehát ezek a dolgok, ezek úgy jönnek, hogy lehet, hogy az embernek van tehetsége, lehet, hogy nincs. Ha nincs, akkor nem egyszerű a helyzet, akkor nagyon nagy szorgalom kell. Akkor rengeteget kell gyakorolni. Én ebben hiszek. De abban is, hogyha nagyon nem megy, tehát hogyha azt látja az ember, hogy nem jobbak a videók, már csináltam 100-at, és a 101. még mindig olyan borzasztó, és már kértem segítséget, és még mindig nem megy, akkor szerintem célszerű eldönteni azt, hogy akkor nekem a statikus posztok maradnak, mert a lényeg az a véleményem szerint az, hogy az ember meg tudja mutatni a tudását, legalább azon a szinten, mint amilyen az a tudás. Tehát, hogyha butább vagyok a videómban, mert egy ilyen debilizáló stressz hatás alatt állok, mint amilyen egyébként vagyok, és nem tudom jól átadni az üzenetemet, hogy sokkal célszerűbb szerintem lefényképeztetni magam egy profi fotóssal, és írni egy szuper statikus szöveget a kevesebb többel alapján.
És visszacsatlakoznék Mátéra, hogy vagy egyszerűen azt csinálni, amiben tényleg komfortos és hiteles az ember. Nagyon-nagyon sokáig szerintem, amikor ezt elkezdi csinálni az ember, akkor egy útkeresésben van. Szerintem a legnagyobb tapasztalat lehet, hogy Krisztiánnál van. Mekkora követőtáborral is rendelkezel, Krisztián?
A harmadik legnagyobb.
Harmadik legnagyobb?
Így van. Ez most fogalmam sincs, hogy nagyjából 14 ezer körül, de plusz-minusz 2000, de...
Wow! Ennyi embert érdekel, milyen speciális téma is?
Annyira nem speciális egyébként. Én pont az általános vonalon mozgok ebbe, tehát ilyen általánosabb ismeretterjesztés. Amikor valami specialitást hozok, megint visszakanyarodok, mondjuk tartalmi átérítés, messze ezek a legkevésbé olvasott posztok. Tehát a két legjobban menő blogbejegyzésem amúgy az egyik az elektronikus aláírással foglalkozik, a második az elévüléssel, ezek ilyen 40 ezer körüli olvasottsággal rendelkező posztok. Maga a honlapnak ilyen körülbelül évi 240 ezer látogatója van, csak hogy így el lehessen helyezni. a skálán.
Influencer vagy, szerintem mondhatjuk, nem? Hogy egy ügyvédi influencer vagy?
Egy ideig még ugye az tartható, hogy az ember...
Szakmai influencer.
Köszönöm szépen, Nagyi, hogy te vagy a 10. látogatón, de ugye egy idő után ez már valószínű nem a Nagyi. Egyébként érdekes, mert aki előttem, vagy úgy mondom, hogy több követővel rendelkező ügyvédi iroda, egyikük ő nagyon tartja ezt a 80-20-as arányt, tehát ezt a Pareto elvet nála működik, és ő tényleg szertiket rak fel, de ilyen évente körülbelül 3-4 ezerrel nő a követőinek a száma a szertikkel, tehát nem egy ilyen uraknak ajánlom főleg, mert egy szertiző férfi ügyvéd nincsen ilyen sok követővel, tehát ez nyilvánvalóan egy olyan piacirés, amire lehet támaszkodni, és a második helyezett, hogy így mondjam, egy ügyvédi iroda, náluk nem értem, mert nekik nincsenek posztjaik. Tehát annak idején voltak a Origón cikkek itt-ott, és néha még hirdetéssel megtolják, de 3-4 éves posztok vannak többségében, és népszerű a büntetős ügyvédi iroda, tehát valószínű rátalálta az a célközönség, akik őt becéloztak, és igazából valószínűleg nincsen arra szükségük, hogy további időt és energiát áldozzanak rá. De hogy a kérdésre is válaszoljak, meg kicsit csapongtam, tehát ez az útkeresés hogyan zajlik. Nekem a videózás az úgy indult, ugye elhangzott, hogy oktatok, és hát ugye felmerült, hogy amikor átálltunk Covid-ra, akkor sok hallgató, akkor éppen Netflix-ezik, amikor én tartanám az órát, mert jön a Trónok harcának az új évad, amit az HBO volt, de mindegy is.
Az a versenyeztél?
Én már az elején közöltem, hogy nem tudok versenyezni, és egyetértek azzal, hogy azt nézik. Okay. Én is azt néztem volna, és hát elkezdtem rögzíteni. Ezek amúgy nem is túl jó minőségű előadások. Mármint az előadás maga király volt szakmailag, csak a felvétel minősége nem hozta a szintet, de ami nagyon meglepő volt, hogy ezt a mai napig, és most már ők vannak többségben, rengeteg záróvizsgázó és szakvizsgázó ír, és azt mondja, hogy nagyon jók a videók, ők ebből készülnek szakvizsgára és záróvizsgára. Ez kicsit itt a reklámhelye volt. Tehát én azt tapasztalom, hogy egyébként a közönség az nagyon megbocsátó, hogyha amúgy szakmailag jó a videó. Most a szakmailag, vagy talán nem is ez volt a legjobb kifejezés, mert nem ez lett volna rá, hogy szakmailag jó, tehát hogy befogadható, amit az ember mond. Mert amellett, hogy szakmailag megáll, egy laikus nem tudja azt megítélni, hogy amit én a jogról mondok, az jó vagy nem, hiszen pont ezért laikus. De az, hogy ő neki ez befogadható-e, meg úgy érzi, hogy megérti-e, kapott információt, és itt ugye odakanyarodok én is, hogy van-e íve a dolognak, tehát amikor én azért csinálok egy előadást, azért rögzítem, vagy azért teszek ki egy posztot, hogy posztoljak, az olyan izzadságszagú lesz, és érződni fog az egészen. Még hogyha van vele mondani valami, hogy szeretnék eljutni valahova, akár egy cikk sorozattal is lehet ez, hogy felépítek tudatosan. Én már 2 éve építek egy cikk sorozatot, még az első se jött ki belőle, de Isten bizony előbb-utóbb végzek. A társasházi vízdíjaknak az ügye, mert az a mindig probléma van. Nem lenne túl nagy olvasottsága szerintem, de aki érintett a témában, viszont könnyen megtalálná. Tehát egy kicsit egyébként még azt is mondanám, hogy visszakanyarodva az előbbi gondolatokhoz, hogy érdemes ám szondázni, hogy a közönség az mire vevő. Erre most már nagyon jó eszközök vannak, akár kulcsszótervezés, akár egy teljesen profán dolog, gyakori kérdések pont. Ez ugye valahol az internetnek, hogyha lehet is skálázni, az alján helyezkedik el nyilvánvalóan, de van jogi topikja, és ott feltesznek kérdéseket, amiből ugye nyilván egy ismertető jegy, hogy 30 válaszból 30 az rossz, mert ugye laikusok válaszolnak laikusok kérdéseire, és nem is szabad abba beleállni, hogy ott válaszokat adni, de hogyha látjuk, hogy sokszor felmerül egy kérdés, az nyilvánvalóan érdekli az embereket, és akkor lehet erről írni. Tehát ez még, hogy mondjam, ez még mindig csak a jéghegynek a csúcsa, vannak ettől sokkal profibb dolgok, de az nem egy rossz dolog, hogyha az ember olyanról ír, ami érdekli az embereket, nem csak arról, ami őt érdekli.
Hú, nekem nagyon sok minden eszembe jutott, de igen, a csoportokról is szeretnék kérdezni. Ugye vannak ilyen különböző tematikus csoportok, és ott is megfigyelhető ügyvédek jelenléte, akik bizonyos kérdésekre válaszolnak, ott ezek is általában legtöbbször a laikusra, és borzasztó nehezen is mazsolázható ki, hogy hát nem, csak a laikus számára nehezen, de számunkra nem, de a laikus számára nehezen látszik meg a szakmai választ. De azért fölteszem azt a kérdést, amivel kezdeni szerettem volna, hogy kell-e a Youborn-nak cégér, a jó ügyvédnek, és hogy mennyire áll jól a marketing az ügyvédnek egyáltalán. Van-e olyan szituáció, ami talán azt mondjuk, hogy nem mérte az ügyvédi hivatáshoz?
Tehát mi az, amire azt mondjuk, hogy talán tényleg nem áll jól egy ügyvédnek? Most a szabályozáson túl, ami nem egy jó gyakorlat.
Szerintem nem én vagyok a jó személy, hogy erre válaszoljak. Szerintem ezt az ügyvédeknek kell eldönteni, ami önazonos és jól érzi magát benne, azt kell csinálni. Az, hogy mi a határ, én abszolút, nekem a példa az amerikai ügyvédi marketing, ami soha nem lesz Magyarországon olyan szintű, üzenetek nem lesznek olyan stílus, ami lehet, hogy nem is baj, de nekem szimpatikus, ami ott van, hogy egy liberális szabályozás van, és még az is belefér, amikor kiírja egy ügyvéd, hogy tönkre tesszük az ellenfelét. Ez nyilván Magyarországon azonnal indulna egy eljárás ellene. Ott az ottani kamara, ami szintén egy nagyon szigorú kamara, de majd mindjárt átpasszolom a szót egy kicsit Olivernek, mert azért ott is büntet a kamara, és ott is vannak kamarai eljárások, de ez a szlogen, ez még pont belefért, mert nem igazából akarja tönkre tenni az ellenfelét. Ott ugye van egy olyan szabály, hogyha annyira nagyot mond valaki, hogy nyilvánvalóan nem igaz, akkor az már nem lesz probléma. Tehát, hogy azt mondom, hogy ez a világ legjobb hamburgere, akkor azt nem fogják megbüntetni, mert nyilvánvalóan nem ez a világ legjobb hamburgere. És ezt az ügyvédekre is alkalmazzák, és az ügyvédi marketingre is alkalmazzák, de hát ha ebből egy kicsit többet tudsz. Vagy nem?
Nem annyira. Úgy gondolom, hogy igazából a kinti etikai szabályok elég egyrészt államra változnak, úgyhogy mindenhol más. De vannak ilyen érdekességek, szóval például volt egy plakát, amin egy félmeztelen nő volt, és akkor végül is a mistress, hogy van magyarul? Ja, igen, hogy szerető, akkor hívj minket, és a vállást elintézzük. És ezzel se az volt a gond, nem az volt a gond, hogy a szöveg, hanem az volt a gond, hogy túl sok balesetet okozott a plakát, úgyhogy ezért mondta a kamara, hogy jó, ezt le kéne venni, de hogyha több ruha van a hölgyön, akkor visszatehetitek. Nagyon, nagyon más, de nagyon, szóval amikor már ott nősz föl, akkor ez nagyon hozzá vagy szokva, mert a tévében minden harmadik reklám az egy ügyvédi reklám, általában kártérítési ügyvédek, minden harmadik plakát az is ügyvédi reklám, úgyhogy itt inkább azok vannak megszabályozva, hogy például mit csinálhat egy ügyvéd saját maga, vagy mit nem. Például az, hogyha egy baleset van, és akkor ott fekszik valaki a földön, egy ügyvéd nem mehet oda, és azt mondja, hogy itt van a névjegykártyám, hívj. Ugyanez, mert volt egy, de ez a szabály is ugyanonnan jött, hogy az ügyvédek azt mondták, hogy jó, ez nem baj, mi kiülünk a váróba, a sürgősségi osztályba, és majd utána, amikor már azt mondják, hogy jó, túlélte a paciens, utána megyünk be, és adjuk oda a kártyánkat. Utána a kamera megint kijött egy új szabálya, és azt mondta, hogy jó, ez se lehet. Úgyhogy ezután az ügyvédek meg azt csinálták, hogy nyitottak irodákat a kórházzal szembe. És akkor úgy ott írták ki, hogy baleseted volt, gyere be hozzánk. Ez így adódik magától, hogy fejlődik a szabályzat, attól függ, hogy ki mit csinál. De az ügyvédek ott nagyon-nagyon próbálják ezt kitolni szerintem, amennyire csak tudják.
És milyen a megítélés az ügyvédek?
Hát igen, szerintem teljesen más, mint itt. Én úgy gondolom, hogy ahogy mondták kollégák, hogy itt azért van egy presztízs, ami jön az ügyvédi szakra. Ott meg valakinek azt mondom, hogy ügyvéd vagyok, először így néznek rám, hogy szóval tényleg? És igen, ez is teljesen más, úgyhogy és ezért például nekem a közösségi médiában nincs igazából semmi, van egy LinkedIn-em, ugye ezen felül nincs semmi, mert én úgy gondolom, hogy a magánéletemet nem osztom meg senkivel, és nem is szeretném, mert nem tudnám, hogy kezdjem el. Nekem ez egy teljesen fura átállás volt, hogy itt is valaki azt mondja, jó napot kívánok, ügyvéd úr, én mondtam, hogy te jó ég, ez most nagyon jó, köszönöm szépen, kint meg, your attorney. ez kicsit más.
Viszont egyébként éppen nálatok láttam, hogy a fiatal kollégáknak a brandépítésére, mint hogyha áldoznátok. Ez egyébként egy vonzerő, vagy gondolkodtok ebben? Lehet ezzel minőségi jelöltet találni? Jó ajánlat ez egy jelöltnek? Érzitek, hogy fontos neki?
Igazából ez egy nagyon jó kérdés, de ezt nem is szoktuk felajánlani, szóval ez nekünk ez egy teljesen normális dolog, hogy ha jelölt ír valamit, akkor persze, hogy ott lesz a neve, az ügyvéd, aki elolvassa és jóvá hagyja, az ő neve is persze rajta lesz, de én úgy gondolom, hogy inkább úgy mondom, hogy nálunk kétfajta jelölt van. Van a jelölt, aki nálunk kezdi a karrierjét, és nálunk is marad, van jelölt, aki hozzánk átjön. És az a jelölt, aki hozzánk átjön, akár pár hónap vagy év után egy másik irodából, ők ezt úgy gondolják, hogy ez nekik nagyon jó, nagyon fontos. Szerintem látom rajtuk, hogy tök jó, amikor meg tudnak osztani cikkeket, amin rajta vannak, és ők írták ezeket. De igen, úgyhogy aki nálunk kezdi, az annak nem látja a lényegét, mert ez neki egy teljesen normális dolog, hogy hát persze írok cikkeket, persze, hogy fenn van akárhol, nem tudom, persze, hogy mindenhova kirakjuk, de aki meg máshonnan átjön, és ő azt látta, hogy ja, én írtam tök sok cikket, de igazából az ügyvéd, akinek írtam, az ő neve volt rajta csak, ő inkább azt mondja, hogy hát ez tényleg egy tök jó dolog, mert ott van a nevem a neten, és én vagyok a szerző.
Hát egészen más lehetőségei vannak azért az ügyvédirodán belüli brandépítésnek, és ez karrierutakban is megfontolandó egyébként, hogyha valaki így erre adja a fejét. Pont beszéltük, hogy az ügyvédségnek a 90%-a egyéni praxisban van, tehát nyilván a marketing tevékenységgel is egyedül kell megbirkóznia. Azt azért elmondhatjuk, hogy egy egyéni praxisban túl nagy szakértői költést, túl nagy marketing költést se nem tudunk megengedni, meg nyilván az még az az üzleti méret, ahol jobban igényli a saját erőbefektetésünket a marketing tevékenységünk, tehát nem nagyon lehet kiadni, vagy kevésbé lehet, én nekem ez a prekoncepcióm, de, vagy a tapasztalatom is, de nyilván ez egészen másképpen történik egy irodában, és Máté erről be tud nekünk számolni, hogy mik a különbségek, mik a lehetőségek, illetve mik a legfőbb különbségek, ahogyan a brandépítésünket gondozhatjuk igazából egy iroda, vagy egy egyéni praxis keretében.
Kicsit pontosítom, amit az elején mondtam. Hát amikor azt mondtam, hogy a közösségi média inkább brandépítés és kevésbé eladás, meg marketing, ezt úgy pontosítom, hogy van olyan ügyvéd, akinek nagyon jó eladás és nagyon jó marketing felület, és nagyon jól használja erre, mert tud olyan értékajánlatokat tenni, ami az ő potenciális ügyfeleinek vonzó, és az alapján közvetlenül levezethető, hogy belőle ügyfél jön. A honlap az sokkal jobb ebből a szempontból, mint a közösségi média, mert vannak egyre többen, akik nem ajánlás alapján, hanem rákeresnek egy problémára, és az alapján választanak ügyére. Ezt ugye a konzervatív hozzáállású ügyvédek azt mondják, hogy ajánlás alapján jönnek, ez így van, az ügyvédek ez 90%-ban ajánlás alapján jönnek az ügyfelek, viszont ezeknek az ügyfeleknek a fele leellenőrzi az ügyvédet az interneten, amit ajánlottak neki. Tehát megnézi, hogy van-e honlapja, van-e közösségi médiája. Hogyha rossz a honlapja, hogyha 20 éves a honlapja, ha nincsen honlapja, hogyha rossz a közösségi média megjelenés, hogyha nem szimpatikus, hogyha nincs fent róla fénykép, akkor csökken az a kedv, amivel ő szeretné kiválasztani ezt az ügyvédet. És ezért van inkább egy ellenőrző funkciója, mint eladási funkciója. Azt, hogy melyik csatornákat használja, azt megint hozzá kell igazítani az ügyfeleihez. Tehát egy nagy iroda, az főleg a LinkedIn fogja használni, a Facebookot és az Instagramot inkább arra, hogy jó jelölteket találjon. Mert nekem is van olyan ügyfelem, amelyik LinkedIn-en mondja el a szakmai anyagait, viszont a Facebookot és az Instagramot arra használja, hogy megmutassa, hogy miért jó itt dolgozni egy jelöltnek, vagy egy gyakornoknak, vagy egy fiatal ügyvédnek. És oda felrakják azokat, amikor pénteki, nem tudom, szendvics parti van, csapatépítő van, vagy éppen videót forgatnak, vagy bármi ilyesmi, és ettől vonzóbb lesz, mert elérik azt a célközönséget, akit ott kiválasztottak. Tehát kiválasztották a célközönséget, hogy joghallgató, és hozzáigazították az Instagramot. Kiválasztották a célközönséget, hogy cégvezető, hozzáalakították a LinkedIn-en a megjelenést. Tehát ezt kell egy kicsit átgondolni és fejben elhelyezni, hogy nem ugyanazt a képet rakom ki az Instagramra, a LinkedIn-re és a Facebookra, meg a honlapomra.
Lehet mindet egyszerre? Tehát, hogyha egy egyéni praxisban három platformon jelen lenni, azért mondjuk ez egy komoly energiabefektetés, hát és ugye, ki lehet égni benne rendesen.
Azért vagyok egy ilyen furcsa példa, mert én egyedül vagyok, mindegyik csatornát használom, viszont az én marketingemnek a célközönsége az ügyvéd. Tehát én a marketing tevékenységemet az ügyvédek felé célzom. Tehát nekem az a célom, hogy engem Facebookon, Instagramon, LinkedIn-en az ügyvédek, a joghallgatók és az ügyvédjelöltek kövessenek. Tehát én látom az ő problémájukat az ügyvédeknek, hogy milyen nehéz elérni a célközönséget, mert az ügyvédeket még nehezebb elérni. Tehát nekem van 2200 követő Instagramon, meg 2200 Facebookon, aminek a 99%-a jogász. Joghallgató, ügyvédjelölt, ügyvéd. és nekik szól az én marketing üzenetem. Nekem egyébként nagyjából 5% személyes és 95% szakmai, most már elkezdtem szelfiket felrakni, mert nem tudom minek. De most is elkezdtem videókat csinálni, tehát most idejöttem a Károly, és gyorsan lőttem itt egy videót. Fenn van most az Instagramon, meg van azt a sztoriba, keresni, követni. Ezekkel a telefonokkal annyira tényleg egy rendező és egy forgatókönyvíró lett mindenki, amire utalta az Ági, hogy csak meg kell tanulni használni, és én is elkezdtem nézni oktató videókat az Instagramon, hogy hogyan csináljál jó videókat. Ott vannak olyan oktató videók, hogy hogyan pózoljál jól, hogyan csináljál jó szelfit. Most ezt nektek nem kell mondanom, mert valószínűleg a TikTokot használjátok a legtöbben, bocsánat a tegeződésére, megszoktam. Tanítok Szegeden is joghallgatóknak, és ott ők azt mondták, hogy napi által 2-3 órát vannak bent a TikTokon. Nem tudom, ezt ki meri bevallani, vagy ki mondja el, de nagyjából ez a helyzet.
Megnézzük egyébként, aki ki használja
a TikTokon. 2-3 óra TikTok naponta? Nem ciki. Több?
Látex.
Jó, ott nekem kis körbe bevallották, de nem, tényleg, szóval a Facebookot sokkal kevésbé használják már 25 körül, mint az Instagramot vagy a TikTokot. Máshogy szólunk, tehát nyilván nem a cégvezetőket fogjuk elérni a TikTokon, hanem a fiatalokat, akik mondjuk egy 25 éves egy céget akar alapítani. És én arra megyek rá, hogy olcsó cégalapítás, mert az alap cégalapítás ki van, amennyibe kerül, és akkor oda lehet jönni, és a fiatalok céget alapítanak. Szóval tényleg csak ismételni tudom, hogy belőjük azt az üzenetet, a célközönséget és a csatornát. Ezt a hármat kell csak tudni.
Oké. Specialista vagy generalista profilt könnyebb marketingelni, érdemes? Ki hogy csinálja? És bárki?
Szerintem a specialistát, úgyhogy a Ági, aki azt mondta, hogy két dologgal foglalkozik, szóval pont tudja.
És szeretném tovább szűkíteni, mert hogy én azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes úgy mérlegelni a lehetőségeit, az élethelyzetét akkor, amikor szakterületet választ, és mondjuk ez organikusan jól tud alakulni akkor, hogyha mondjuk az ember átgondolja azt, hogy hol dolgoztam eddig. Mondjuk én dolgoztam közjegyzőnél, dolgoztam vezetőként az államigazgatásban, közigazgatásban, ilyen jogi és HR főosztályvezető voltam, hatóságiroda vezető voltam. Tehát igazából ezek a jogterületek azok, ahol vannak skilljeim, ahol tudom, ahol értem az egésznek a működését. Mondjuk van két gyerekem, férjem polgármester, tehát hogy van egy olyan személyes életem, ami annyi plusz tevékenységet jelent, plusz elég aktívan sportolok, hogy egy olyan nagyon dinamikusan változó jogterületek, mint mondjuk például amilyen az adójog, vagy a pénzügyi jog, hogy így kettőt pislogsz, és mondjuk kijön 8 közöny egy hét alatt, és egy rakás, alacsonyabb szintű jogforrás, BH, ami most már ugye precedens képes tud lenni, úgyhogy ezzel nagyon óvatosan kell bánni, mert nagyon erőteljesen tudja most már alakítani a joggyakorlatot. Tehát, hogy abban a helyzetben tudja mondjuk kerülni, hogy a saját szakterületemen úgy, hogy nincs 48 órám egy nap arra, hogy tanuljak, mert egyszemélyes irodaként én járok a könyvelőhöz, én intézem a marketingemet, ma voltam például két földhivatalban és egy postán, mielőtt ide eljöttem, tehát, hogy abszolút nem esik le a karikagyűrű, tehát ebbe kell úgy beilleszteni a saját edukációmat, tehát, hogy akkor, amikor nekem van időm elolvasni egy szakcikket, mi az a terület, amit tudok mondjuk úgy követni, hogy bejön hozzám egy ügyfél, és mondjuk nem kell fajlagosan mondjuk 10 óra jogszabálykutatást ráköltenem az időből, amit ő nem fog tudni kifizetni, mert az az én deficitem ebben az esetben. Tehát, hogyha profitorientált vállalkozásban gondolkodik az ember, akkor a marketingnek a másik oldala azért ez, hogy nyilván könnyebb szerintem, nem is lehetnék generalista, életveszély lenne az lenni. Tehát én nem tudnék büntetőzni, én nem tudnék családjogi ügyet elvállalni, fogalmam sincs a közbeszerzésről. Kettő ilyen nagyon szűk jogterület van. Végrehajtás, öröklés, és igazából végrehajtás jogot fogom hosszú távon megtartani, és ebben az évben elengedtem a termőföldjogot, ami szintén egy olyan jogterület volt, amihez nagyon kevesen értenek igazán jól, de így átnéztem az ügyfeleimet, a portfóliómat, mennyi bevételem van ebből, és így azt mérlegeltem, hogy akkor ez lehet, mert a másik kettő tavaly mondjuk sokkal jobban ment. És én azt gondolom, hogy ha ez így meg tud maradni, akkor mondjuk érdemes specialistaként erre marketinget felépíteni. Tovább megyek, olyan nézőponttal is találkoztam már, aki mondjuk mérte azt ügyvédként, hogy melyik közösségi felületen az ő tartalmai közül nézte az elemzéseket, azt a célcsoportot, aki ő tud figyeli, milyen tartalmakat tudta leginkább elérni, És mondjuk lehet az, hogy mondjuk a LinkedIn-en inkább öröklési joggal foglalkozom azért, mert ott vannak olyan vagyonos emberek, akiknek mondjuk a családjuk az egy mozaik család, én gyerekem, te gyereked, harmadik feleségemmel vagyok, cég van a hagyatékban, stb. Tehát nem tudja egyedül átgondolni az öröklési ügyeit. Még mondjuk a Facebookon, ahol Marika néni is van, meg Jóska bácsi is, és felvettek svájci frank hitelt, és nagyon rosszul jártak 2008-ban, és most próbálnának valahogy menekülni, és már elindult ellenük egy végrehajtás. Tehát lehet, hogy célszerű mondjuk a Facebookra a végrehajtás joggal kapcsolatos tartalmakat kitenni. Én igazából viszonylag ösztönösen azért igyekszem én is így tájékozódni, de így próbálgatom ezeket, hogy nézem az elemzéseket, hogy mi az, ami működik, és van egy csomó hiba. Tehát, hogy ezt azért ne úgy képzeljük el, hogy én azt mondom, hogy ú, ez tök jó lett ez a videó, biztos baromi jó elérései lesznek, és nem lesz semmi. És kiderül, hogy azért nem, mert így akkor volt kedvem meg időm kirakni, mondjuk mit tudom, délután 3-kor, vagy éjfél előtt 2 perccel, és az összes követőm vagy dolgozott, vagy aludt. És az első időszakban, amikor nagyon gyors eléréseket lehetne produkálni az első 10 percben, akkor nem látta senki, és így puff, lement a hírfolyamon, és ennyi volt béke poraira. Tehát, hogy ez is meg tud történni, és ebből szerintem érdemes így tanulgatni, aztán így bukdácsolva, most komolyan, tehát én ezt így élem meg, és szépen lépegetni valamilyen irányba.
Nagyon-nagyon fontos szót mondtál, a mérést, de még előtte Szilvia, a generalista, specialista vonalon.
Igen, bocsánat, kettő dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy amíg idefelé jöttem, addig beszéltem egy kollégámmal az autóban, és akkor kérdezte, hogy hova megyek, mondtam, hogy ide, és mondta, hogy mondd meg hallgatóknak, hogy ne féljenek specializálódni. Mondtam, hogy ha lesz rá mód, mert nem ez a téma, akkor ezt meg fogom ejteni, hogy elmondjam, hogy nagyon sokan félnek attól, hogy egy lábon megállni. Tehát, hogy biztonságosabb 4-6 lábon állni, és akkor valamelyik jogterület kiesik, akkor még mindig nem bélem fel a semmi. De pontosan az van, amit az Ági mond. Tehát egyszerűen nem győzzük kapacitással, tehát abban a jogi környezetben, ami most van, és abban az iszonyatosan változó normarendszerben, igenis rá kell menni egyre, amit nagyon kedvelünk. És erről jutott eszembe, hogy Fischer Iván, a Budapesti Fesztivál zenekar karmesterét egyszer megkérdezték arról, hogy mitől olyan jó a Budapesti Fesztivál zenekar, és akkor azt mondta, hogy egy zenekarnál azért elsődleges, hogy először is hát, hogy megtanulják a darabot, tehát hogy mit játszanak. És aztán utána van az, hogy hát hogy játszák. És azt mondta, hogy attól lesz kiváló egy zenekar, hogy mikor. Tehát, hogy az a fontos, hogy mikor játszák azt, amit megtanultak. És én azt gondolom, hogy én nem értek hozzá, nekem ne nézzék meg az Instagram oldalon, mert én, tehát tényleg én semmit nem teszek ki. Én azt sem tudják, hogy ügyvéd vagyok, tehát mit tudom, tavaly többször megjelentem a médiában, de én még egy linket sem raktam ki, nem hogy a fényképet az újságból, szóval én abszolút nem, én rossz úton járok, Máté. Tehát tényleg nem érdemes engem követni, de én egészen biztos, hogy ha a saját eszem szerint indulnék, akkor én biztosan azon az úton indulnék. Ez a bizonyos, hogy mikor. Tehát én biztos, hogy aktuális témákat ragadnék meg. Tehát, hogyha én azt szeretném, hogy az emberek mondjuk az én ügyvédi praxisom felé forduljanak, akkor egészen biztos, hogy ilyen napi aktuális dolgokkal bombáznám őket. És úgy, ahogyan az Ági mondta, tehát, hogy mi a különböző felületeken, különböző mélységben, különböző színvonalon, különböző területeken, de hogy azért az élet minden nap dobja ezeket a napi aktuális jogi kérdéseket, és szerintem ezt klasszul meg lehetne fogni, vagy ezt nagyon rosszul gondolom, hogy én valahogy biztosan úgy kezdenék egy ilyen, hogy mondjam, hogyha azt szeretném, hogy az Instagramot átalakítani, és inkább az ügyvédi profilt nyomni, akkor egészen biztos, hogy ilyen rövid, de nagyon aktuális dolgokkal jönnék elő, hiszen az embereket millió egy nagyon fontos kérdés mozgatja, nem érti, tehát megjelenik egy újságcikk, és nem érti. És akkor egy nagyon-nagyon picit elmagyarázod, és egy idő után azon benne, hogy majd megnézem annál a nőnél, mert az úgy mindig elmagyarázza. Tehát, hogy szerintem ez a fajta hitelesség, ez nagyon fontos része a brandépítésnek.
Annyit tennék hozzá, hogy vettem egy puzzle feed sablont, nem tudom, hogy a Canvát ismeri-e, gondolom igen, nagyon célszerű használni ezt a grafikus programot, én is megtanultam, és két dolgot vettem egy puzzle feed sablont, és vettem meg egy hozzávaló oktatást, és vettem egy lapozós Instán is nagyon jól lehet ezeket használni edukatív tartalmakhoz. Ami bevált egyébként, az ez a lapozós, tehát hogy ez tök jó, mert hogy nagyon szépen lehet Canvában megjeleníteni ezeket a rövid üzeneteket, amik nyilván nem alkalmasak jogi tanácsadásra, de mondjuk arra igen, hogy így hopp, el kéne menni egy ügyvédhez, most jutott eszembe, hogy tényleg nálam is pont ez a helyzet, és amit én vártam egyébként, például ugye a Puzzle Feed, az nem tudom, hogy mennyire tudjuk ezt, de hogy ez úgy néz ki, hogyha így ránéz az ember az Insta feedre, ahol mondjuk látok mondjuk így 12 vagy 18 posztot szépen hármas tagolásba, akkor olyan grafikai elemek vannak benne, amik egymásba átérnek, és hogyha mondjuk nem hármasával posztolok, tehát nem mindig egy-egy komplett sort teszek ki, hanem csak egyet, akkor is olyan módon csúsznak el ennek a puzzle feednek az egyes darabjai, hogyha valaki nem az adott egyetlen posztot nézi meg, hanem a feedemet, akkor is egy értékelhető szép képet látunk. És nekem ez a puzzle feed, megmondom őszintén, annyira nem jött be, tehát én azt gondoltam, hogy ez annyira követő vonzó lesz, hogy hú, hát rengetegen az én feedem miatt olyan gyönyörű, a brand színemet is tartalmazza, wow, nem. És a puzzle feednek az egyik sajátosság, hogyha valaki inkább introvertált, legalábbis én ezt figyeltem meg, tehát nem nagyon szeret magáról sok képet kirakni, akkor tök jó egy puzzle feed, mert van benne mondjuk stockfotó, meg van benne egy csomó szép virág, meg növény, meg ilyeneket be tud az ember rakni Canvába, tök jól néz ki, ki lehet ezeket így cserélgetni, de én szeretek magamról képeket csinálni. Nekem ezzel semmilyen problémám nincs. És a követőimnek sincs. Tehát az derült ki, hogy ők jobban szeretnek engem nézni, mint a stockfotót, vagy a grafikai elemet, vagy adott esetben a gyönyörű puzzle feedemet. Úgyhogy most egy ilyen organikus puzzle feedem van, amiben így váltják egymást hármas osztásból a videók meg a statikus posztok. Aztán meglátjuk, hogy ebből mi lesz, de egyébként nem tudom, Máté, de hogy vagy veled, de szerintem Instagramon nagyon nehéz fejlődni organikusan. Én nem fizetek a hirdetésekért, mert egy releváns követőbázis szeretnék, olyanokat, akik tényleg rám kíváncsiak, nem csak így follow for followért, hogy én visszakövetlek, te visszakövetsz, nem követtél vissza, kikövetlek, bekövetlek, nem tudom. Úgyhogy ezeket inkább nem, ezért én is ügyvédeket követek jellemzően, egy-két gazdasági szereplő, és engem is főleg hallgatók követnek, meg más ügyvédek, esetleg olyanok, akik érdekelnek a jogi tartalmat.
És egyébként nekem megfigyelésem Instán, hogy szerintem ott az ügyvédek tökre értékelik egymást. Ez így egyfajta jó kis közösség, tehát hogyha látjuk egymást ott kommunikálni, szerintem mindenki látja, hogy ebben adott esetben mennyi energia van. Tehát ez egy, szerintem ez egy támogató közösség adott esetben. Engem nagyon sokszor pont ügyvédek szoktak lájkolni, tehát azt hinn az ember, hogy itt valami véres versengés van, és barátibb azért ez a közösség ezt meg kell jegyezni. Viszont az jutott az előbb eszembe, hogyha azt mondjuk, hogy az aktuális posztok igenis értékesek, nagyon-nagyon nagy energia egyébként aktuális blogokat, posztokat írni. És én magamon is megfigyeltem, hogy a market egy igényes marketing tevékenység lehet, hogy azért is ösztönözhető, és lehet, hogy azért is jó lenne a pozitív példákat is meghatározni akár egy kamarának, vagy akár díjazni a pozitív tevékenységeket, mert nagyon-nagyon jó szinten tartja az ügyvédet magát is. Tehát, hogy igazából azzal a tevékenységgel, hogy én mindig up-to-date-et posztoljak, ezzel a saját fejlődésemet is nagyon-nagyon ösztönzöm. Szerintem mindenki. Tehát ez egyfajta minőségbeli fejlődést is jelent. Tehát én legalábbis nagyon-nagyon megfigyelem ezt. Én számos pozitív hatását látom egyébként annak, hogy egy nagyon igényes marketing tevékenységnek, és szerintem nagyon jól tud kapcsolódni ahhoz, hogy az ügyvédi hivatás valamilyen módon népszerűsítsük. Tehát egy szimpatikus, szakmailag igényes ügyvédi marketing, az biztos, hogy ha sok kicsi ilyet látunk, akkor az tömegében előbb-utóbb ér el egy ilyen hatást, és nagyon-nagyon nagy energia. De lehet, hogy el kell választani attól, hogy mit nem akarunk látni. A kamara mennyire aktív ebben egyébként?
Hát ugye, amiről már beszéltem az előbb, hogy tavaly volt az első olyan kampányunk a jogosakérdés.com-mal és egyáltalán a jogosakérdés jelmondathoz kapcsolódó témával. Tehát először volt az, hogy a magyar ügyvédség megjelent a brandépítéssel. Azért lássuk be, hogy ennek volt egy indukciója az, hogy a közjegyzők már évek óta nagyon erősen nyomultak a médiapiacon, és komoly igény volt az ügyvédi hivatás rend gyakorlói között, hogy valamilyen módon mi is exponáljuk magunkat, és azt gondolom, hogy ha valaki jól és ügyesen gazdálkodik, akkor erről a témáról el lehet rugaszkodni. Tehát magyarul ez tud egy olyan trambulin lenni, hogy az ügyvédi kamarák elindítanak egy edukációs kampányt, amihez ugye idén vagy tavaly három nagy témát is csatoltunk, meg videót forgattunk, rengeteg cikkünk megjelent, nagyon nagy volt a közösségi médiában is a megjelenésünk. Szerintem erre ügyesen rá lehetett csatlakozni, mert azért a jogosakérdés.com-on ott például nagyon sok volt az ilyen kérdések és válaszok, és ott nagyon, nagyon erős volt az, hogy bizonyos témakörökben konkrét felvetésekre konkrét válaszokat tudtak kapni. Ehhez kell szerintem ügyesen csatlakozni egy saját kampánnyal, amiben meg azt mondom, hogy na és akkor én vagyok az a szakterület, aki ennek az expertje vagyok, és akkor gyere hozzám is, és nálam meg ennél részletebben menőket. Nyilvánvalóan egy ügyvédi kamara, vagy egyáltalán a magyar ügyvédség egy olyan feladatot nem tud felvállalni, hogy az ügyvédeket egyenként ajánlja, és az egyéni brendet építse. Tehát szerintem mi csak egy ilyen ernyőt tudunk adni, és onnan, ha valaki ügyesen gazdálkodik, hogyha meglátja benne a fantáziát, akkor azt remélem, hogy abból tovább lehet menni, de sem az anyagi forrásaink, sem más egyéb nem alkalmas arra, hogy minden egyes ügyvéd egyénileg jelenjen meg. A kamara ugye egy érdekképviseleti szerv, tehát hogy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a kamara azon túl, hogy ezekkel az általános ügyvédi brandépítő dolgokkal foglalkozik, akkor találkozik leginkább az ügyvédi reklámokkal, amikor panasz érkezik a kamarához. Hát sorry, de hogy... Mert hogy ugye a kamara a fegyelmi hatósága ezekben az ügyekben eljár, amikor olyan panasz érkezik ügyfelektől, ellenérdekű féltől, vagy bárki mástól, aki azt sérelmezi, hogy valakinek ez a média tevékenysége, vagy ez a bármilyen megjelenése, hogy mondjam, a jó ízlés határait már réges-régen túllépte. Tehát éppen az, amit az Olivér említett, hogy nálunk ez kifejezetten szabályozva van, hogy mások kiszolgáltatott helyzetét, hogy már nem lehet meglovagolni, tehát azt nem lehet megtenni, mint ahogy Amerikában se, úgy nálunk sem, tehát nem lehet ott ülni a traumatológián azzal, hogy én baromi jó vagyok hagyatéki ügyekben, vagy nagyon jó vagyok kártérítés ügyekben, mert szóval ez gusztustalan, és ilyen honlapot sem lehet üzemeltetni, de nyilván ez minden egyes ügy egyéni mérlegelés kérdés, hogy mi az a határ, mi az, ami belefér, és mi az, ami nem.
Csak itt szóba kerültek akár az organikus elérések is, csak ugye mit jelent, én ugye főleg Facebookon vagyok aktív, de azt kell tudni, hogy a Facebooknak az algoritmusa azért már viszonylag régen megváltozott, és ez csak ilyen bátorítás annak, aki elkezdi, hogy ne csodálkozzon, hogy borzasztó rossz az úgynevezett organikus elérése mindenkinek. Az organikus elérés az azt jelenti, hogy én írok valamit, és az megjelenik akár a követőimnek, lájkolóimnak, stb. Tehát, hogy magától terjed a dolog. Pedig azért, mert ugye vannak a fizetős tartalmak, vagy hát a fizetetten terjedő tartalmak, ez így pontosabb talán, akkor valaki megbúsztolja, tehát tárál egy kis pénzt arra, hogy az ő posztja jobban terjedjen. És most már inkább rákényszeríti a Facebook a tartalomgyártókat arra, hogy fizessenek érte, hiszen annyian állnak sorba, hogy eljussanak az embernek a képernyőjére, akár mobiltelefon, akár laptop, akár teljesen mindegy, hogy mind nézik, hogy egy ilyen licit van gyakorlatilag a rendszerbe, és aki többet fizet, az többször jelenik meg. Persze ez egy ilyen töltsérjellegű folyamat, hiszen a Facebook az azt szereti, ahogy az összes többi közösségi média platform is, hogyha az emberek sokat lógnak rajta, lássuk ugye a 2 óra vagy 3 óra TikTokozás, tehát ő nem fog olyan tartalmakat megjeleníteni, ami egyébként nem releváns, tehát nekem se fog. Hát én mindent szeretek, de nem fog nagy amerikai autós hirdetéseket megjeleníteni nekem, mert nem érdekelnek. Gyermekem van, egyébként az teljesen furcsa, hogy mondjuk ilyen kisbabás gyermekes hirdetésekért hát nem jelennek meg. Én ezt sérelmezni is szoktam, mert ezek, hogyha nyaralásra keresek rá, akkor a Dominikai Köztársaság az tárba nyitva vár engem. Tehát az elején ez egy kicsit egyébként nehéz lehet, amikor elkezdenek írni, blogolni, bejegyzéseket csinálni, hogy nem fog terjedni, és ettől nem szabad leállni, mert itt a tartalomgyártásban és a brandépítésben a tartóság, a folyamatosság a kulcs. Egyébként pont itt a kamarai reklámkampánynál ezt nagyon sok ügyvéd, úgymond, ami nem használta ki a lehetőséget, mert megosztogatták ezeket a Csulya Imrés videókat, mert Csulya Imre
igen, volt, igen.
Videókat megosztogatták, és ennyi. És nem véletlen az, hogy ugyebár a legtöbb ügyvéd az egyéni ügyvéd, azért 90%-nak, hogyha van is Facebook oldal, ez körülbelül 200 követővel rendelkezik. Ugye az ismerősök, akik rászánták azt a 3 másodpercet, hogy belájkolják, és 3-4 évente van egy poszt, meg most megosztották ezeket a reklámkampányból egy-egy videót. De hogyha ez nem tartós, akkor pont azért, mert ugye az organikus elérés az nagyon rossz, nem jön vissza az ember, nem emlékszik arra, hogy ez az ügyvéd múltkor olyan jót írt. Ugye, mert hogyha sokszor jókat írunk, akkor visszamegyünk ugyanarra a honlapra, hogyha sokszor látunk ott jó videókat, hogyha egyszer megtörténik, másnapra már nem fogunk rá emlékezni. Tehát 4-szer, 5-szer, 6-szor bele kell venni az ember fejébe azt, hogy mi jók vagyunk, és érdemes követni. És akkor viszont már megfordul a dolog, mert egyre jobbak lesznek az organikus eléréseink, mert maga a Facebook meg az összes közösségi média platform is úgy működik, hogy csinál magának, is erre fizetni is lehet, de csinál magának ilyen hasonlás célközönségeket, és megnézi, hogy mondjuk, aki a mi oldalunkat kedvelt, azok 99%-ban érdeklődnek az ezotéria, vagy bármilyen más téma szappanoperák iránt, és aki a szappanoperákat szintén lájkolja, akkor elkezdi neki kidobálni, és akkor erre egy ilyen, gyakorlatilag úgy nevezük, hogy buyer personát, tehát egy potenciális vevő összerak nekünk, és ennek a buyer personának elkezdi kidobálni, és ezt egyre inkább finomítja az algoritmus, ezt pénzzel egyébként meg lehet támogatni. És egy kicsit vert helyzetben is vannak azok, akik fiatalon kezdenek, mert egyébként egy pár százezer forinttal, egy szerintem egy 8-10 ezres rajongói bázist, az egy év alatt biztosan össze lehet hozni, csak ugye rá kell tudni számni ezt a pár százezer forintot, és ez adja a nehézséget az egyéni ügyvédek praxisoknál.
Mondjuk, ha van egy korsép, és kiraksz, te csinálsz neki egy külön Insta profilt, akkor 2 hét alatt 1500 követőd lesz. Tehát nekem most azt hiszem 480 van, vagy valami ilyesmi az Instagramon 1,5 év alatt. Tehát nagyon függ attól, hogy mi a céltárgy egyébként, hogy milyen követőket vonz a dolog. Én a Facebook algoritmussal kapcsolatban hallottam ezt, és hogyha Máté tudod, akkor légy, erősíts meg, hogy ezt így csináljam tovább, vagy nem, mert igazából ezt mondták, hogy nagyon fel tudja pörgetni és meg tudja növelni az eléréseket az, hogyha mondjuk megkérem néhány barátomat, hogy osszák meg a megjelenést követő rövid időn belül az írásokat, illetve kommenteljenek továbbá a like-on kívül bármilyen egyéb emojit, tehát mondjuk akár az ölelőjelet, vagy a dühös arcot, vagy a könnyeset, helyezzék el tök mindegy, hogy mit, tehát teljesen random is lehet adott esetben, mert hogy akkor ez ilyen szignifikánsan növeli az eléréseket, ez ilyen urban legend, vagy van-e mögött valami tartalom?
Hírigaz. Vannak influencer csoportok, ahol az influencer fiúk és lányok belépnek, és megbeszélik, hogy akkor itt vagyunk 200-an, amikor megtelt a csoport 200 emberrel, akkor körbe lájkoljuk és körbe osztjuk egymást, és akkor nő az organikus elérésük, mert úgy tűnik az Instagram vagy a Facebook felé, hogy itt fú, milyen sokan lájkolták, akkor nekem több követőm lesz, akkor nekem több, nem tudom, rúzsos meg krémes cég fog ingyen ajándékot küldeni, hogy kirakjam, hogy megjelent a legújabb arckrém, de igazából semmi nem történt, hanem 200 influencer körbe lájkolta egymást. Ettől megnőhet az organikus elérés, és ezt szokták csinálni ügyvédek is, és sőt nem csak ügyvédek, hanem marketingesek is, hogy kiraknak valamit, és akkor mindig ugyanazt a 6-8 embert látom, hogy fú, ez fantasztikus, gratulálok, bárcsak újra találkozhatnánk, ígyunk meg egy kávét, és akkor ő is kirak valamit, hogy ott volt egy konferencián, és fantasztikus eredmény, gratulálok, ott volt egy konferencián. De ezzel működik, mert akkor onnantól kezdve az, aki kommentelt vagy lájkolt, annak az összes ismerőse is látni fogja. És akkor már egy ilyen másodlagos eléréssel sokkal nagyobb elérés lehet, mert látszik akkor, hogy fú, ez az ügyvéd ott volt azon a GDPR konferencián, akkor ott lesz, hogy ügyvéd, GDPR, ő az az ügyvéd, aki ott volt a GDPR konferencián, előadott, vagy csak bevásárolta magát, nem tudjuk, de összekerül a fejünkbe az, hogy ez az ügyvéd GDPR. Hogyha ezt 4-szer, 5-szer megcsinálják, akkor egyre inkább rögzül, ugye ezért kell ez a sok kontakt. A másik, ami működik egyébként a hölgyeknek, egy ügyvédnőnek kezelem a Facebook oldalát, és azt láttuk, hogy amikor kirak egy szakmai cikket, akkor azt megosztjuk a blogjából, on behúz egy stockfotót, mondjuk nem tudom, ír egy cégadásvétellel kapcsolatos szakmai cikket, akkor ott van egy stockfotó, ahol így hárman aláírnak valamit. Lesz belőle X mennyiségű like a Facebookon. Hogyha ír egy rövid szöveget, hogy ne felejtsétek el, hogy most be kell adni ezt a akármicsodát, vagy SZIA beadási határidő, és az ügyvédnő saját magával rakja egy képet, nagyjából 3-4-szer annyi like jön belőle. És ez nem azért van, mert a pasik lájkolják a csinos nőket, hanem az emberek lájkolni szeretik, és jobban akarnak kapcsolódni az arcokhoz és az igazi emberekhez. Ezért nem rakunk ki, én például nem rakok ki ügyfeleknek olyan stockfotót, ahol nem látszik ember, vagy csak nagyon ritkán. Tehát, hogyha bár mindig azt próbáljuk keresni, hogy látszódjon ember, látszódjon arc, mosolyogjon, mert ahhoz kapcsolódnak az emberek, mert érzelmileg akarnak kapcsolódni. És ez az egész social media, ez érzelmekről szól, ez nem a tudatos döntésekről szól, hanem ez kizárólag a hűlő agyba kerüljünk be, és érzelmeket váltsunk ki, és az ügyvéd is érzelmeket váltson ki, szakmaiságon keresztül, de nagyon sok ügyvéd ért a cég joghoz, de én azt fogom választani, aki érzelmileg szimpatikus nekem, és az innen hátulról jön. Úgyhogy ez az egésznek a lényege, azért legyünk ott ezeken a felületeken.
Lassan a végéhez érünk. Sőt, teljesen. Kérdésekre akkor már nincs is időnk, igaz? Jó, rendben. De akkor köszönjük szépen a részvételt.
Ez volt mára az Ügyvéd Marketing Podcast. Köszönjük, hogy ismét minket hallgattak. Ne felejtsenek el feliratkozni a podcast csatornájára, hogy mindig értesülhessenek a legfrissebb epizódokról. Kövessenek minket a ProLawyer Facebook, LinkedIn vagy Instagram oldalán a legfrissebb ügyvédi marketinges hírekért.